A nap embere pedig Schneider Kinga, a Noé Állatotthon munkatársa. Szervusz!
Szervusztok!
És az első blogban már beszélgettünk főleg arról, hogy te neked hogy jött az életedbe ez a munkakör, meg az állatokhoz való viszonyodról, és én úgy gondoltam, hogy itt az ünnep, meg úgy gondoltuk, hogy itt az ünnepek közelettével, hát nyilván rengetegen szeretnének élő állatot ajándékozni, ami akkor egy nagyon jó ötletnek tűnik, és esetenként az is, de rengeteg esetben nem az, és akkor általában ezek az esetek azok, amikor talán egy menhelyen köt ki az az ajándék, kutyus, vagy cica, vagy egyéb állat. És képzeljétek el, nemrég egy nagyon jó barátom, aki nem nagyon volt kutyás, átlépte a saját határait, főleg maga miatt és a kisgyerekei miatt, és vásárolt egy kutyust, ami hát kiderült, hogy rosszul lett otthon pár napra rá a kiskölyök, mert hogy elmaradt egy oltás, amit nem mondtak el neki, hanem azt mondták, hogy minden oltása megvan. És hát élet-halál között küzdött, és hát egy iszonyatosan nagy ijegység volt, mert hát tényleg, tehát ez a történet nem így volt megírva, főleg egy olyan embernél, aki egyébként elszánta magát, és úgy gondolta, hogy akkor ez legyen egy kutya a családban. És történt mindenféle, a végén valami nagy csoda folytán a kutyus erőre kapott, és megmenekült, és gyógyszerekkel sikerült kihozni, és most teljesen jól van, és tök jó belepasszol a családba, imádják a gyerekek, ő is nagyon, úgyhogy ez egy ilyen jó történet, de kiderült, hogy valószínűleg ez egy szaporító volt, de hogy aki ehhez nem ért, és naívan áll az állatvásárláshoz, hát sajnos a keresési motoroknak köszönhetően nagyon hamar bele tud, főleg elsőként ilyenekbe szalad bele. Mit lehet ez ellen tenni, illetve hogy szerinted mi a jó megoldás, honnan, hogyha az ember már elszánja magát egy ilyenre, hogy állatot vegyen, vagy fogadjon, vagy akkor ez a vegyen, vagy fogadjon örökbe, ez egy örök kérdés, de ha már vesz, akkor mik alapján kell tájékozódni?
Hát igen, egyébként szerintem nincs ellentmondás a vétel és az örökbefogadás között. Ha a vétel jó választás megfelelő helyről történik, mert hogy vannak felelős tenyésztők, és akkor itt tegyük tisztába ezt, tehát hogy vannak felelős tenyésztők, akik olyan körülmények között tartják az állatokat, rendelkeznek a kötelező szűrésekkel, így hívják, bizonyos fajta tipikus betegségekre lehet ugye már a szülőket ellenőrizni, meg a kicsiket is egész picikorban, büszke arra, hogy ő neki milyen kutyái vannak, és milyen helyen tartja őket, tehát beenged magához, sőt, invitál, hogy nézzük meg. Nagyon fontos dolog a törzskönyv. A törzskönyv nem ahhoz kell, hogy valaki kiállít vigye a kutyáját. A törzskönyv kvázi egy személyigazolvány, vagy egy egészségügyi kiskönyvnek is felfogható. Abból látszik, hogy ők kik az ő szülei, és ők milyen, mennyire egészségesek, milyen genetikai háttérrel rendelkeznek. Tehát nagyon-nagyon sok információt szolgál, és egyébként pedig csak, hogy tudják az emberek, most én egészen pontosan nem tudom, de valahol 10 000 forint alatt van egy törzskönyvnek a kiváltása, tehát hogy az már eleve legyen gyanús, hogyha valaki azt mondja, hogy törzskönyvvel
290,
200, igen, 300 000, törzskönyv nélkül 100 000. Igen. Mert hogy, tehát, hogy még egyszer mondom, ez egy 10 000 forintos maga a törzskönyv kiváltása. Nyilván az előtte lévő dolgok, amik ahhoz kellenek, hogy törzskönyvet kapjon egy kutya, azok azért nem olcsó mulatság. És itt azért muszáj megemlítenünk, hogy azért egy törzskönyves felelős tenyésztőtől származó kölyök, fajtától függ az ára, de nagyon sok 100 000 forintról beszélünk. Igen. Tehát tényleg itt már divatfajtáknál milliós nagyságrendről beszélünk. Aki ezt nem tudja megtenni, az viszont fogadjon örökbe, mert hogy a menhelyek tele vannak csodálatosabbnál csodálatosabb állatokkal, nem csak kutyáról beszélünk, persze, hanem cicáról, vagy papagájról, vagy bármi, tehát hogy szinte mindent lehet már. Vannak fajtatiszták is, mert a legtöbb fajtának most már van jól működő fajtamentése, szóval, hogy örökbe fogadni is lehet nagyon széles spektrumon. Úgyhogy én azt kérem, hogy senki ne vegyen piacon, csomagtartóból, apró hirdetés felhív fussunk össze a sarkonról, hanem ezeket mérlegelje. Egy nagyon picit átgondolva, vagy nagyon picit belegondolva, elég könnyű kiszűrni. Tehát az, amikor az ismerősöm vett labradorokat, és akkor minden oltásuk megvan, és így a oltás, nem oltási könyvet kapott hozzájuk, hanem egy cetlit, amin dátumok voltak, és magukat, ezeket a kis fiolákat kapta meg, amiben maga az oltóanyag volt, hogy akkor majd elviszi az állatorvoshoz, és akkor az ő állatorvosa majd azt beragaszt. Szóval Jézus. Az már ott a teljesen tipikus. Úgyhogy, és sajnos igen, tehát, hogy hozzák a betegségeket, rengeteg olyan betegség van, ami a kölyköket különösen, akár életüket veszélyeztetve sújthatja. És a másik dolog, ami miatt én egy kicsit az örökbefogadás mellett jobban lobbizok, hogy azért az állatvédő szervezetek túlnyomó része nem a nyakadba akarja sózni az állatot, hanem jól körüljárja, és egy kicsit téged is megismer, a családodat, a munkádat, a lehetőségeidet, egyáltalán a habitusodat, és ebből adódóan aztán hát elég szigorú feltételekhez kötik az örökbefogadást. Nyilván itt is vannak azért vadhajtások, ebbe és abba is az irányba is, de azért én próbálom azt hinni, és valóban ezt is tapasztalom, hogy haladunk egy jó irányba, és egyre inkább már megjelenik a szakmaiság is az állatvédelemben, ahogy egyre jobban tudunk együtt dolgozni, hát olyan közös projektek vannak, amik mondjuk 10 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt.
Nagyon jó, hogy ezt mondtad, ezt, hogy milyen komoly szakmai szempontoknak kell megfelelni az örökbefogadónak, mert én is, amikor a KG-t, a kutyánkat örökbefogadtam egy másik menhelyről, akkor ott is volt családlátogatás. Én azt hittem, tudod, kimegyek, úristen, egymásra néztünk, megszeret, és vihetem, és mondták, hogy nem, kijössz barátkozni, megismeritek egymást egy kicsit, és aztán elmegyünk családlátogatóba. Na hát ezt képzeld el, nálunk úgy nézett ki, hogy hát én patyolatra raktam a lakást, mondjuk nálunk mindig patyolat, de hogy ez extrán, és a gyerekeknek elmondtam, hogy nincsen izé pisis vicc, meg stb. Tehát mindenki ül szépen csendben, jó, aranyosak vagyunk, amilyenek vagytok. Na ebből az lett, hogy megjöttek a háztűznézőbe, és a két gyerekkel, mint az ilyen legrosszabb filmekben így ültek, és a lányom mindig jelentkezett, és akkor így mondtam, Bella, csak azt szeretném kérdezni, hogy a kutyus majd, de, és akkor kérdezte, aki kijött, hogy nálatok ez mindig így van. Mondom, nem, 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 mondom, nem az iskolában, hogy ne jelentkezzél, mondom, nem erre gondoltam, de, hogy, de nagyon szerettek volna egy kutyust, és nagyon meg akartak felelni, és akkor egyébként meg körbenézték egyébként, hogy van-e kerítés, az rendesen meg van-e csinálva, mekkora hely van a kutyának, mi milyenek vagyunk, gondolom picit a dinamikánkat is nézték, biztos azt is nézik ilyenkor, hogy hogy beszélnek, az mennyire vagytok intelligensek, tehát hogy szeretet hogyan működ. Tehát nem tudom, de csak gondolom, hogy csomó minden van így azért monitorozva. Hogy
persze, hát rengeteg dolgot nézünk ilyenkor, és a, hát muszáj megemlíteni például az anyagi körülményeket, igen. Mert hogy ma már gyakorlatilag extrém drága a kisállatot tartani. Akkor azt, hogy mi, tényleg, hogy hogy működik időbeosztásban a család, igen. Hogy az a kiválasztott kisállat, akit ők akár fajban, fajtában, korban, méretben, egy csomó dologban, az külső szemlélő számára beilleszthető-e az ő életükbe. És mert sokszor ezt szoktam mondani, Maszk című film, tüneményes, picike, fehér, foltos a kis kutyája, a Milo, igen. Hát ugye ő egy Jack Russell terrier, és annak abban az időben mindenki Jack Russell terrier szeretett volna, és lehet, hogy a Jack Russell terrier csak 5 kiló, viszont a plafonig ugrik föl, és
hogyha... Viszont a mozgás igénye van.
Ha nem, mozgás és agy.
Igen.
Tehát,
igen.
Hogy ha nem foglalkoztatod őt a 24 órából 20-at, és nem túlzok, akkor szétrobbantja a családot minden szinten. Igen. És hát ezeket azért külső szemlélőként felelősségteljesen érdemes kiszűrni. Nyilvánvaló, és ez előfordulhat, hogy kiszűrődnek jó gazdák is. Nálunk például van egy elég szigorú szabály, hogy mi albérletben nem adunk. Uh-huh. Mert hogy ma Magyarországon elképesztő nehéz kutyával albérletet találni. Ha találsz is, akkor szor 2 az ára, igen. És amint bármi rosszat csinál a kutya, holnap kell elköltöznöd. Igen. Tehát, hogy, és biztos vagyok benne, hogy emiatt mi például elveszítünk egy csomó amúgy jó gazdit. Mondjuk vannak erre fogások, hogy ha valakinek mondjuk közelben laknak a szülei, és a szüleitől hoz egy igazolást, hogy ha bármi gond van, akkor szeretettel várja a kutyát is a saját fiával együtt, akkor azért az már mindjárt más, de hogy sajnos valami alapján muszáj, és ezeket a szabályokat egyébként az élet írja, és ahogy említettem, 30 éve adunk örökbe, és 30 év tapasztalata, és az élet dinamikája alakítja ezeket a szabályokat.
Na pont azért, mivel ilyen szigorúak az örökbeadási szabályok, ugye ilyenkor én mindig szoktam azt mondani, hogy közben pedig, hogyha valakinek van elegendő pénze, és tud venni egy bármilyen kutyát, amit ő szeretne, ott senki nem nézi meg, hogy az ő kvalitásai, meg az ő kapacitása milyen, és aztán később ezekből az egyébként nem átgondolt dolgokból lehet az, hogy konfliktus van a kutya és a család között, és aztán ezek a kutyák kikötnek a menhelyen, és az jó, hogy itt akkor már a visszagazdisodás az úgy van megoldva, hogy ne történhessen meg még egyszer, de közben pedig én kutyásként, aki már többször szerettem volna a jelenlegi kutyám mellé még egyet örökbefogadni, és voltak olyanok, akik azt mondták, hogy szerintük túl sokat dolgozom, és vagy túl sok órát nem vagyok otthon, és ezért aztán nem, miközben 20 éve vannak állataim, aki, vagy kutyám, aki örökbefogadott, és az életmód mellette olyan, hogy bár lehet, hogy sokat dolgozom, de megvan a napi több óra kutyával foglalkozás. Tehát, hogy én sokszor éreztem igazságtalannak ezt az egész helyzetet és rendszert, de...
Okkal van ez.
Hát igen.
Mármint, hogy ez a rendszer okkal van.
Hát emberek vagyunk, igen, és de közben sajnos pedig nincsen egy... Az állatvédelemben még nincsen egy szamárvezetője ennek a dolognak. Mindenki kicsit a maga emocionális, tapasztalati dolgaira épít, és nyilván ezért van az, hogy ki egy kicsit megengedőbb, ki egy kicsit
igen, mondtad te is, hogy vannak
módon
ebbe vadhajtások.
Szigorúbb. Néhány, mi nem sokat adunk külföldre, nem sok kutyát adunk külföldre, de például tudjuk, hogy, és ha adjuk is, akkor is azt saját szervezésben, tehát, hogy közvetlen családhoz, de vagy mi hallottuk, hogy például Németországban úgy lehet örökbefogadni, hogyha több mint 4 órát nem vagy otthon, akkor igazolnod kell, hogy fizetett kutyaszittered van.
Hát egyébként ez korrekt.
Tehát, hogy még nem is állunk olyan rosszul a szigorúságban, de tény, hogy ez annyira nehéz kiszúrni. Tehát, hogy,
igen, és közben pedig én azt akartam kérdezni, hogy az értem, hogy a körülményeket megnézitek, de hogy azt a hajlandóságot, hogy az életmódod, ugye, mert az a törvény, az állatvédelmi törvény, az például azt is szabályozza, hogy a kutyának az életmódjához, a jó élethez való jogát biztosítod-e, ami azt jelenti, hogy vagy-e vele naponta x időt annyit szabadban, ahol ő megfelelően mozoghat, játszhat, fajtársakkal találkozhat, és így tovább. Tehát, hogy erre való hajlandóságot, vagy képességet nézitek-e, miközben egyébként azt is gondolom, és itt is kettős a helyzet, hogy lehet, hogy valaki azért szeretne kutyát, hogy ezt az életmódot elkezdje és csinálja, mert kutya nélkül nincs hozzá kedve, de kutyával szívesen túrázna.
Mi nagyon sok mindent kérdezünk, többször el kell jönni, többször ismerkedünk, már úgy vigye haza a kutyát, hogy van kapcsolat, tehát hogy ne a nulláról kelljen a kapcsolat. Nyilván mondjuk egy pici kölyöknél ez egy kicsit más. És pont ezeket szeretnénk jól megismerni, amiket talán egy találkozásra, egy beszélgetésre, egy látogatásra nem lehet megállapítani. Itt azt kell tudni, hogy mindenki magából indul ki, de nekünk meg rengeteg tapasztalatunk van. És hát a rengeteg tapasztalat, ugye azért mindig a rosszak kiabálnak a legjobban a fejünkben, a rossz tapasztalatok kiabálnak legjobban a fejünkben, iszonyú nehéz kérdés. Tehát ez, azokat, mint az életben minden dolog, ami nincs leszabályozva pontról pontra, ahol a saját érzéseink, tapasztalásaink befolyásolják, az ott egy nehéz kérdés. Említetted az állatvédelmi törvényt, de gyönyörűen van megfogalmazva, a jó gazda gondosságával kell az állatról gondoskodni. Csak az a baj, hogy a törvény itt aztán meg is áll.
Mert
hogy mi az, hogy az jó gazda gondossága? Nyilván, tehát vannak egyértelmű dolgok, tehát nem éheztetheted, nem szomjaztathatod.
Igen, van 5 vagy 7 pont, ami itt
de nagyon-nagyon általános. Emögé kellene, és ezen dolgozunk, én magam is dolgozom nagyon aktívan, most már évek óta, és ez az egyik ilyen nagyon szívbéli projektem, hogy legyen egy olyan képzés, legyen egy olyan vizsgarendszer, egy olyan szempontrendszer, egy olyan etikai kódex, most itt nagyon sok mindent felsoroltam, ami ezt az egészet egyértelműsíti, és megfelelő vonalba teszi. Azért azt tudni kell, hogy ami mi van emögött, az van, hogy ezeket az állatokat mi megmentjük. Sokszor sérültem, betegen, rettegve, testileg, lelkileg összetörve szedjük össze, vagy érkeznek hozzánk. Akarva akaratlanul is imádjuk őket, mire ők rendbe jönnek, mire gazdi képesek lesznek.
Hát van egy kötődés.
Egy komoly kötődés van, és olyan, mint hogyha a saját családtagunkat adnánk oda. És akkor azért az már mindjárt egy kicsit...
Egyébként, bocsáss meg, és lassan most muszáj lezenélünk, de nekem, és tehát ezt nem, ne érts félre, de volt már olyan, amikor azt mondtam, hogy szerintem ezt a kutyát nem is akarják odaadni.
Hát lehet.
Nekem is volt olyan ideglenes kutyám, akire azt mondtam, hogy nem tartjuk meg. Ha jön egy csodálatos jelölt, aki neki van kitalálva,
de valahogy nem tud jönni.
Akkor, de jött.
Aha. Én csak értem, tehát, hogy mondom, én nekem volt olyan, hogy azt mondtam, hogy szerintem nem akarják odaadni,
de ez előfordul.
Hiszik.
Ez előfordul.
Értem, mert most megmagyaráztad.
Tehát az a kényszer, hogy van egy következő mentendő, meg egy rákövetkező, az azért muszáj, hogy elszakítsa ezeket a szeretett szálakat, de hát azért nem robotok vagyunk. Persze. Tehát, hogy millió szálon kapcsolódunk.
Na, innen folytatjuk mindjárt.